A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője. A műsor első részében foglalkoztunk bőven a fogyasztói árak, tehát az infláció alakulásával, és ez a logika mentén jutunk el a magyarországi monetáris politikához, amely a kamatcsökkentés tekintetében megtorpant, hiszen a legutóbbi kamadöntőlésen 6,75%-on hagyta az irányadó rátát. A friss fogyasztói áralakulás esetleg hozhatta ezen a téren mondjuk valamiféle fordulatot a következő időszakban, hogy látod?
A monetáris politika fordulata a júniusi üléssel jött el, akkor jelentette be a jegybank, hogy mostantól egy új korszak jön, nem minden ülésen fog feltétlenül kamatot vágni, mindig az aktuális helyzetet fogja értékelni. Júliusban volt egy lehetősége a jegybanknak, kedvező volt a nemzetközi pénzpiaci helyzet, azt árazták a piacok, hogy közelek a Fed kamatvágása, ez erősítette a forint árfolyamát, így pedig kihasználta a jegybank a lehetőséget, hogy csökkentse a kamatokat. Ez a helyzet augusztusban nem állt fenn. Továbbra is megvolt a bizonytalanság, évelején, vagy a hó elején még tőzsdepánik is volt, ez pedig kedvezőtlen nemzetközi környezetet teremtett. Valamint az is probléma volt, hogy júliusban átmeneti tényezők miatt 4,1%-ra ugrott az infláció, vagyis kilépett a jegybanki toleranciásából. Az augusztusi ülésen a jegybank több feltételt is szabott, több változót is említett, amelyeket figyelni fog, és azok figyelembevételével fog majd döntést hozni, hogy lesz-e kamatcsökkentés, vagy ismét kivár. Ezek közül az egyik az infláció volt. Itt azt nézték, hogy azt jelezték, hogy tényleg csökken-e a várakozásoknak megfelelően, lassul-e az infláció, ez bekövetkezett, vagyis inflációs fronton nincs oka a jegybanknak arra, hogy elhalassza a szeptemberi kamatvágást. Többi tényező, amit néz, az a nagy jegybankok monetáris politikája, Európai Központi Bank, valamint a Federal Reserve, valamint a nemzetközi pénzpiaci hangulat.
És a tekintetben, bocsássatok meg, hogy megszakítalak, megadja a környezet a lehetőséget a jegybanknak a további kamatvágásra?
Kérdés. Az Európai Központi Bank holnap ülésezik, várhatóan kamatot vág, 25 bázispontra számítunk. Ez nagyjából egyetértés van az elemzők között. Ami kérdés, az a kommunikáció hangneme lesz. Mennyire lesz laza a EKB kommunikációja, mennyi további kamatvágást jeleznek idénre, valamint a jövő év vonatkozásában. Ami viszont jobban érdekli a piacokat, az a Federal Reserve. Hogy mit fog csinálni a Fed egy hét múlva. Inflációs fronton a Fed már kedvező helyzetben van, folyamatosan csökken az infláció, nagyjából a várakozásoknak megfelelően alakul. Ami ott nagyobb probléma, a munkaerőpiac. Múlt hét pénteken jöttek ki a legfrissebb augusztusi foglalkoztatási adatok az USA-ból, ez pedig megint a várakozások alatti számot jelzett. 142 000 új mezőgazdasági állás jött létre, miközben a piacok 160 000 fölötti bővülésre számítottak. Ami nagyobb probléma viszont, hogy az megelőző két havi adatot is visszavágta a statisztikai hivatal. Vagyis amit eddig gondoltunk az USA munkaerőpiacáról, annál rosszabb helyzetben van. Arra utalnak leginkább a munkaerőpiaci adatok, hogy a Fed túlságosan is kivárta a kamatcsökkentéssel. Túl sokáig halogatta, az inflációs célt üldözve, és ez pedig jelentős munkaerőpiaci áldozattal járt. Nagyon lelassult a munkaerőpiac, statisztikailag már nagyon azon a határon billegnek az adatok, amit már szignifikánsan nem nevezhetünk növekedésnek. Emiatt is volt az, hogy miután kijöttek a friss munkaerőpiaci adatok, jelentős volatilitás alakult ki a piacokon. A dollár elkezdett gyengülni, a piacok elkezdték árazni, hogy szeptemberben akár 50 bázispontos kamatvágás is jöhet a Fed részéről, ezzel megindítva a kamatcsökkentési ciklust. Ugyanakkor ezeket a várakozásokat a Fed nagyon gyorsan leütötte. Gyakorlatilag egy órán belül megszólalt az egyik döntéshozó, hogy további adatokra van szükségük ahhoz, hogy végrehajtsanak egy 50 bázispontos vágást. Ehelyett inkább a 25 bázispontos csökkentés jöhet. Ez magyar szempontból mindenképpen probléma. Jobban örült volna az MNB is neki, ha 50 bázispontos vágással kezd a Fed. Mert ez megnövelte volna a kamat különbözetet a forint eszközök és a dollár eszközök között. Ez erősítette volna a forint árfolyamát, és nagyobb mozgástért nyitott volna a jegybank számára. Fed esetében is leginkább az a kérdés, nem a szeptemberi ülés, hanem hogy milyen kamatpályát vetít előre. A befektetők is elsősorban a dot plotot fogják nézni, mit várnak a Fed döntéshozói az idei végén, valamint a végén hol lehet a kamatszint. Ha akár 3-25 bázispontos vágást jeleznek majd idén, az gyengítheti a forint vagy a dollárt, erősítve a forint árfolyamát, ez pedig biztossá tenni a szeptember végi kamatcsökkentést az MNB részéről is. Tehát most az MNB, látva, hogy a hazai inflációs folyamatok rendben vannak, elsősorban külföldre tekint megint. Azt nézi, mit csinál a többi jegybank, és ahhoz igazítja a monetáris politikáját elsősorban.
Van még más fontos makrogazdasági szám, és ez pedig az állomástartási hiánynak az alakulása. Ugye a pénzügyminisztérium közé tette a friss számokat, amelyek jóval több hiány mutattak, mint ahogy korábban számítani lehetett rá. Ezzel együtt a szaktárca azt is mondta, hogy 4,5%-os GDP-arányos költségvetési hiánycél mellett elkötelezett, akár további intézkedések is jönnek. Hogy látod, mi okozta a talán ilyen bő 300 milliárd forintos megugrást a büdzsében?
Az augusztusi részletes számokat még nem közölte a pénzügyminisztérium, erre még várni kell. Ami látható a büdzsében, hogy a kamatkiadások felül teljesülnek. Nem csökken olyan mértékben a kamatszint, amit előzetesen várt volna, és ez a többlet kamatkiadás, ez jelentősen terheli a büdzsét.
Erre világítsunk rá, hogy miért, szerintem ez egy érdekes téma.
Az, hogy mennyi kamatot fizet a kormányzat, az két tényezőtől függ, az államadósság szintjétől, valamint a kamatkörnyezettől. Az államadósság az alapvetően örökölt, van egy előző évről megmaradt államadóságunk, és azt kell törlesztenünk. A kamatkörnyezet pedig egyrészt az adott ország kockázati megítélése befolyásolja, mennyit hajlandóak befektetők pénzt adni, valamint a jegybanki monetáris politika. Tehát itt alapvetően kényszerpályán van a kormányzat. Valamennyire tudja befolyásolni, hogy mekkora lesz a kamatkiadása, de ez egy olyan tétel, amit a kormányzatnak rövid távon el kell fogadnia. Hosszabb távon lehet szigorúbb költségvetési politikát alkalmazni, csökkenteni az államadóságot úgy, hogy kisebb hiányt tartunk fenn. Ugyanakkor ennek van egy másik oldala is, amennyiben szigorúbb költségvetési politikát alkalmaznak, kisebb lesz a gazdasági növekedés, ami pedig más oldalról korlátozza az államadóság csökkentését. Tehát a kamatpálya az ilyen kényszerpálya a kormányzat részéről, rövid távon azt nem nagyon tudja befolyásolni. Amire befolyása van, az egyrészt az adóbevételek, milyen adókat vet ki. Itt, amit a költségvetési folyamatok mutatnak, az egyrészt, hogy a munkát terhelő adók, azok kedvezően alakulnak. Nőnek a bérek, magas a foglalkoztatási szint, és ez az SZIA, valamint a szocó bevételekben vissza is tükröződik. Ami nagyobb probléma, hogy a magyar adórendszer alapvetően a fogyasztási típusú adókra, az áfára alapul. Ez a legnagyobb bevételi tétel, ha ez elmarad, az a költségvetési hiányt is visszafogja. Láthatjuk, hogy a fogyasztás jelentősen visszaesett az inflációs időszakban, és most csak lassabban áll helyre. Ez pedig az áfa bevételeknél is egy lassabb növekedést eredményez, azzal együtt is, hogy az áfa kiutalások megugrottak az elmúlt időszakban. Tehát az áfa bevételek még mindig elmaradnak attól a szinttől, amit előzetesen prognosztizált a kormányzat, ez pedig alacsony bevételi oldalon magasabb hiányt eredményez. Miközben kiadási oldalról további tételek is vannak, például nyugdíj kiadások, családtámogatások, vagy a rezsitámogatás, amelyeknél a kormányzat úgy határozott, ez egy politikai döntés volt, hogy ezekhez nem nyúl, fenntartja a nyugdíjak reál értékét, a családtámogatásokat, valamint az átlag fogyasztási rezsicsökkentés is életben marad, kerül, amennyibe kerül.
Hogy látjátok a 24-es GDP alakulását, és akkor mindjárt elmondom, hogy miért kérdezem ezt új fent.
Arra számítunk, idén 1,8%-os gazdasági növekedést valószínűsítünk. Vannak ezzel kapcsolatban is bizonytalanságok. Ha a második negyedéves GDP adatot nézzük, ott ami negatív meglepetést okozott, az a beruházások. Ez volt az a tétel, ami jelentősen kedvezőtlenbe alakult, mint előzetesen vártunk volna. Az export is csökkent éves alapon, ebben elsősorban a külső kereslet játszik szerepet, de hogy gyenge a külső kereslet, legfontosabb külpiacunk, Németország továbbra is gyengelkedik. Negatív ipari adatok jönnek, Németország versenyképessége romlott, elmaradtak jelentős beruházások, a költségvetés fegyelem miatt magasak az energiaárak, leváltak az orosz gázról, egyre drágább norvég, valamint amerikai gázt vesznek, lekapcsolták az atomerőműveket, inkább szénnel termelnek áramot, mindez magasabb energiaárakat és romló versenyképességet okozott, ami pedig az összefonódások miatt a magyar gazdaságot is negatívan érinti. Mindez kihatással van. És ez a gyenge külső kereslet, valamint a bizonytalanság járul hozzá ahhoz is, hogy a vállalatok elhalasztják a beruházásaikat. A vállalatok nem a kapacitásaikon termelnek, jóval alatta, nem látják szükségességet, hogy miért kellene növelniük most a kapacitást, mert ha lenne egy külső keresleti sok is, az bőven a jelenlegi kapacitási szinten is ki tudnák aknázni. Nem kell beruházniuk, ezek az elmaradó beruházások pedig megjelennek a gazdasági adatban is. Ez okozta azt, hogy a várt növekedés helyett negyedéves alapon visszaesett a második negyedévben a gazdasági teljesítmény.
Tehát akkor az év második részében, amiben most csücsülünk, tehát a harmadik negyedében és a negyedében van van opció arra, hogy jobb lesz a mutató?
Igen, alapvetően arra számítunk, hogy elértük a mélypontot, most már felpantanás látszik. Van már a harmadik negyedévből egy havi ipari kiskereskedelmi adatunk, ezek valamennyire csalódást okoztak, mondjuk az, hogy az ipari termelés havai alapon stagnált, nem esett vissza, akár az elmúlt időszak után még pozitívan is értékelhetjük, viszont a kiskereskedelmi forgalom esetén még mindig inkább a stagnálás látszik az adatokban. Itt talán a január, az évkezdet hozhat majd fordulatot. Jövedelmi oldalról meg lenne a fedezet arra, hogy a fogyasztók is növeljék kiadásaikat kiskereskedelemben a szolgáltatások terén, azonban még mindig az látszódik, hogy óvatosak. Inkább a tartalékaikat töltik vissza, tehát az elmúlt válságok során felélt megtakarításaikat, inkább azokat növelik, pénzügyi eszközeiket, valamint van egy olyan új jelenség is, hogy egyre inkább mennek külföldre vásárolni. Ebben egyrészt megvan a külföldi nyaralás, a jövedelem növekedése miatt egyre többen engedhetik meg ismét maguknak, hogy külföldön nyaraljanak. Itt van egy COVID-járvány utáni visszarendeződés, tehát itt ez nem új jelenség, csak egy gyorsabb visszarendeződés. Ami új jelenség, az a külföldi boltokban való vásárolás. Online módon, tehát online webáruházakon keresztül külföldről vásárolnak a magyarok egyre többet. Itt második negyedévben valami 555 milliárd forint volt az értéke, ez nagyjából a kiskereskedelmi forgalom 3%-át teszi ki. Tehát nem egy olyan nagy összeg, de hiányzik a belső keresletből. Tehát ha ezt a vásárlást nem külföldön tennék meg a magyarok, az tudná segíteni a növekedést.
Tehát inkább a tendencia lesz, ami érdekes ezen a téren.
Hogy ez egy tartós folyamat, vagy csak átmeneti, kihasználva a webáruházak kényelmét, valamint az olcsó árakat.
Van még hát a pár percünk, hogy látod a miniszterelnök köcsei bejelentését, mi szerint jövőre 3,5% és 5% közötti növekedést óhajt már, mint a kormányfőként.
Mi alapvetően 3,7%-os növekedést valószínűsítünk, ugyanakkor ehhez szükség van ahhoz, hogy a külső keresletben bekövetkezzen egy fordulat. Hogy ezt mi hozhatja el, akár az amerikai választások után, ha például Donald Trump nyer, és ahogy ígérte, lezárja a háborút, nem mondta hogyan, higgyünk neki, hogy le tudja zárni, amerikai elnökként megvan hozzá a lehetősége. Ha ez a bizonytalansági tényező kiesne a rendszerből, az adhat egy olyan gazdasági sokkot az európai gazdaságnak is, ami külső keresletként megjelent a Magyarországon is. Tehát szükség van ahhoz, hogy a külső keresletben bekövetkezzen egy pozitív fordulat, ahhoz, hogy ez a 3-5% közötti növekedés bekövetkezzen.
Hát, hogy korábban a magyar gazdaság húzó ágazata pont az export volt. Attól elbúcsúztunk most egy időre. Ez valószínűleg sem visszajönne, igaz?
Igen. Tehát szükségünk van, Magyarország kis nyitott gazdaság, ezt mindig elmondjuk, függünk a külpiacainktól. Ez egyrészt hátrány, másrészt előny is lehet. Hátrány ilyen időszakban, hogyha gyengelkednek legfontosabb külpiacaink, akkor ők minket is visszafognak. Viszont, ha gyorsan tudnak növekedni, van kereslet, akkor a magyar gazdaságot is dinamizálni tudják kívülről.
És elsősorban azért szurkolunk, hogy a német gazdaság helyreálljon.
Igen. Vannak itt egyébként jelek, hogy a német kormányzat is felismerte, hogy problémák vannak. Például már bejelentették, hogy lesz elektromos autók céges vásárlásához támogatás. Ez teremthet keresletet az autóiparnak. Ami probléma, hogy ez összegéttel kintve még mindig elmarad a tavalyi év végén kivezetett programtól. Tehát ez első lépésnek jobb, több ehhez hasonló intézkedésre lenne szükség.
De már csak a végén egy lájtos kérdés, közismert, hogy szeptember 9-től Németország a Schengeni határokon is ellenőrizni fog. Ez gazdasági szempontból milyen visszavetülés, vagy visszaesést okozhat, hogy egyáltalán lesz-e valami hatása arra, hogy feltorlódik minden, hiszen azért a Németország a lelke a kontinensnek, akár tranzit nézzük, akár pedig ugye áruexportot.
Mindenképpen okozhat problémát, viszont németekről beszélünk, elég precíz népség, ha meg akarják oldani, meg tudják oldani. Tehát több határellenőrrel, nagyobb kapacitással, ha azt akarják, hogy tényleg működjön a rendszer, tehát akit be akarnak engedni, be tudjanak, akkor azt meg fogják oldani.
Köszönöm szépen a beszélgetést, a napvendége tehát Molnár Dániel volt, a Makronóm Intézet szenior makrogazdasági elemzője, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.